során.
Határok nélkül Szerdati Fannival.
Köszöntöm Önöket határokon innen és túl. Néhány mondat műsorunk tartalmából. Újabb segélyszállítmánnyal érkezett Kárpátaljára a Katolikus Karitas.
Mai nap hoztuk el a 693. segélyszállítmányt személyesen, hiszen nagyon fontos üzenete van annak, hogy 4 év távlatából sem felejtjük el az itteniéket, a lakosságot, akik szükséget szenvednek, és igyekszünk őket a továbbiakban is támogatni.
Megújul a Marosvásárhelyi közigazgatási palota.
Ez egy hatalmas projekt, tehát egy akkora projekt, amit a megyei önkormányzat saját költségvetése nem bír meg, viszont mivel nagyon nagy szükség van arra, hogy elsősorban a külső elemeknek a felújítását elkezdjük, ezért elindítottuk az első fázisát ennek a projektnek.
És most jöjjenek a részletek. Újabb segélyszállítmánnyal érkezett Kárpátaljára a Katolikus Karitas. A mostani adomány áramfejlesztő berendezéseket, élelmiszert, takarókat és téli ruházatot tartalmazott. A generátorokat kárpátaljai családok között osztják szét, az élelmiszerekből pedig a helyi szeretett konyha készít majd ételt az idősek számára. A segítségnyújtás részleteiről Iváncsik Attila számol be.
A Katolikus Karitas az orosz-ukrán háború kezdete óta több mint 46 ezer menekültnek nyújtott közvetlen segítséget, valamint 585 tonna adományt juttatott el Kárpátaljára és Ukrajna belső területeire. Zagyva Rihárd, a Karitas országos igazgatója munkácson elmondta, 4 év távlatából sem csökkent az a szolidaritás és az az együttérzés Magyarország részéről, ami a háború elején volt tapasztalható.
4 évvel ezelőtt tört ki a háború, és a 4 év alatt krízishelyzeti ellátást, integrációs szolgáltatásokat indítottunk, és segélyszállítmányokat küldtünk mind Kárpátaljára, mind Ukrajna más területeire, és mai nap hoztuk el a 693. segélyszállítmányt személyesen, hiszen nagyon fontos üzenete van annak, hogy 4 év távlatából sem felejtjük el az itteniéket, a lakosságot, akik szükséget szenvednek, és igyekszünk őket a továbbiakban is támogatni.
A Katolikus Karitas a sorozatos áramkimaradások áthidalására rövid idő alatt mintegy 40 generátort és több mint 1,5 tonna élelmiszeradományt, 500 paplant és téli ruhaneműt adott át a Kárpátaljai Szent Márton Karitasnak, hogy a legnehezebb helyzetben lévők számára is biztosítható legyen a legalapvetőbb ellátás. Pogány István atya elnök.
Ahhoz, hogy hiteles legyen az evangéliumi hirdetésünk, ahhoz szükséges a szeretett szolgálat is, és mi is törekszünk sokat segíteni az itteni szegényeknek, de nagyon sokat kapunk a Magyar Karitástól, és azt tudjuk továbbadni, meg másoktól is, hívektől plébániák gyűjtenek, és adjuk ezt a itteni híveknek, szegényeknek, nem csak a híveinknek, és azért elég sok megyen belőle a keletre is, ott is a szegényeknek osszuk szét ezeket a segélyeket, és hálásak vagyunk érte, szeretnénk megköszönni mindenkinek.
Kárpátalján háborús körülmények között élnek az emberek, és sok család számára nap mint nap valós dilemma, hogy gyógyszerre vagy élelmiszerre költsön. Hangsúlyozza Fehér Ferenc, a Kárpátaljai Szent Márton Karitas igazgatója. Kiemelte, soknak az sem magától értetődő, hogy van-e fűtés és áram az otthonukban.
Rendkívüli áramszünetek voltak, vannak, periódikusan hol nehezebb, hol könnyebb helyzet van ebből a szempontból, és hát ugyan már az elmúlt években elég sok, tehát 38 generátort osztottunk ki különböző szociális és oktatási intézményeknek, egyházi közösségeknek, de még mindig kevés, tehát hogy amikor kisebb a baj, amikor 2-3 órára kapcsolják ki az áramot, akkor ez így elegendő, de amikor már 15-18-20 órák vannak, akkor ez már nagyon megérződik, és akkor mindig többen és többen kopogtatnak.
A templomi gyűjtés mellett a 1356-os adományvonalon hívásonként 500 forinttal hozzájárulhat bárki a segítségnyújtási akcióhoz. A Katolikus Karitas továbbra is folyamatosan juttatja majd el a támogatásokat Kárpátaljára.
Több mint 5 tonna adomány gyűlt össze a Királyhágó melléki református egyházkerület kezdeményezésére. A segélyszállítmány jelentős részét már korábban eljuttatták Kárpátaljára, most pedig újabb csomagok érkeztek az Ungvidékre. Az egyházi vezetők és a Magyar Református Szeretett Szolgálat képviselői személyesen vitték el az adományokat, hogy támogatást és reményt vigyenek a nehéz körülmények között élőknek. Részletek Iváncsik Attilától.
A párciumi református egyházi vezetők személyesen hozták el Kárpátaljára és adták át Nagy-Dobronyban, Kisgéjűcön, Korlát-Helmecen és Nagygéjűcön azokat a segélycsomagokat, amelyeket a hívek nagy örömmel és szeretettel készítettek el. Bogdán Szabolcs János, a Királyhágó melléki református egyházkerület püspöke kiemelte, a vészterhes időkben különösen fontos az összmagyarság összefogása a kárpátaljai magyarokért.
Egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek be a Krisztus törvényét. Ez a Biblia ige vezetett bennünket, amikor gyűjtéseket indítottunk a Királyhágó melléki református egyházkerületben kárpátaljai testvéreink számára. Ez a fajta szeretet akció, ez elkezdődött már a háború előtt, tehát ha jól számoltuk ide jövet útközben, 2017-ben gyűjtöttünk először Királyhágó melléken a Magyar Református Szeretett Szolgálat megkeresésére. Akkor az elején két egyházmegyénk kapcsolódott bele ebbe az akcióba, a Bihari Egyházmegye, illetve a Somlyói Egyházmegye. Én akkor a Somlyói Egyházmegyének voltam az esperese, a Bihari esperes meg a mostani egyházkeleti főjegyzőnk volt, tehát így indult el Királyhágó melléken a gyűjtés. Kárpátaljának szegény konyhák, szociális konyhák számára, oktatási intézmények számára, és ezt növelte tulajdonképpen hiszük Isten lelke bennünk, és kimunkált ezt a nyitottságot. Úgyhogy amikor kitört az ukrán-orosz háború, akkor ez az egész szeretett akció, ez még inkább nagyobb szájra kapott, ha lehet így fogalmazni, és miután megválasztottak püspöknek, akkor ebbe belevontuk az egész egyházkerületet. A szeretett szolgálattal kötöttünk külön egy együttműködési szerződés, tulajdonképpen mi is része lettünk Királyhágó melléki református egyházkerület a szeretett szolgálatot fenntartó református, magyar református egyházak közösségének, és most már mondhatni, hogy teljesen benne van a gyűjtési kultúránkban, a segítségnyújtási kultúránkban az, hogy évente akár többször is Kárpátalja fele nyílik ki, nem csak a szívünk, hanem a pénztárcánk és adományokat gyűjtünk az itteni rászorulók számára. Fontosnak tartottuk azt, hogy jöjjünk el személyesen, mondjuk el az itteni testvéreknek, hogy nem vagytok egyedül, hogy ott vagyunk mellettetek, imádkozunk érettetek folyamatosan, és egyfajta lelki bátorítást, lelki biztatást szeretnénk átadni, erősíteni az itt élő testvéreket, mert úgy látjuk, hogy szükség van erre is.
Katona Viktória, Magyar Református Szereteszolgálat ügyvezető igazgatója kiemelte. A kárpátaljai magyarság nehéz helyzetét látva nem csak az anyországi, hanem az Erdélyben élő közösségek is rendszeresen összefognak.
A Magyar Református Szeretett Szolgálat 2017 óta komoly kapcsolatot tápol a Királyhágó melléki református egyházkerülettel, amely a kölcsönösség elvén alapul. 2024. június 3-án aláírtunk egy együttműködési megállapodást, amely alapján vállaltunk egymás felé olyan fajta kötelezettségeket és felelősséget, amelyben kölcsönösen segítjük egymásnak a közösségeit és azokat a helyeket, amelyeket maga a Református Szeretett Szolgálat is támogat. Így ennek az akciónak a keretén belül immáron már harmadik alkalommal járunk úgy Kárpátalján, hogy a Királyhágó melléki református egyházkerületnek szinte azt lehet mondani, hogy a 200 ezer reformátusának az ajándékát és az adományát hozzuk el. Postás szerepben vagyunk benne, ránk bízzák azt, hogy mi összekészítsük ezeket a csomagokat, el is megyünk természetesen az összegyűlt adományokért, az elkészítés után pedig részt veszünk annak a megszervezésében, hogy itt mely egyházközségeket, mely gyülekezeteket látogassa meg főtiszteletű püspök úr és az egyházkerületnek a küldöttsége, és számunkra azért különösen öröm, hogy láncszemek vagyunk ebben a közösségi rendszerben, és össze tudjuk kötni egymással az egyházkerületeket, a reformátusokat, és úgy így is együtt közösen megérezzük, hogy tényleg egy testnek a tagjai vagyunk. Én személy szerint belülről is nagyon sokáig láttam a kárpátaljai református egyházkerületet, azt érzem, hogy egyre nehezebb, és mint a szervezet is azt tapasztaljuk, hogy egyre több nehézségekkel szembenézni a kárpátaljai reformátusságnak, vagy egész Kárpátalja népének, és ez a folyamatos nehézség, ez az állandóság, ami mégis azonban változásokat hoz magával is, kiszámíthatatlanságot, ezért a lelkek nehezednek, a testek nehezednek, egyre jobban elfogy már az a pénz, amit megtakarítottak, az inflálódás miatt egyre nehezebb megélni a nyugdíjból, vagy pedig a fizetésből, hogyha egyáltalán van fizetés, van hova lehetőség elmenni dolgozni, és szeretett szolgált éppen ezen igyekszik dolgozni és elősegíteni, hogy ezeket a nehéz helyzeteket egy kicsit ki tudja könnyíteni egy-egy élelmiszercsomaggal, vagy pedig azzal a 26 szeretett konyhával, amely mögött ott áll a szeretett szolgálati márom 3 év.
Hamarosan elkezdődhet a marosvásárhelyi közigazgatási palota teljes körű felújításának első szakasza. A műemléképület külső homlokzatának és épület díszeinek a restaurálása. jelentette be Péter Ferenc, Maros megye tanácsának elnöke. A megyei önkormányzat idei költségvetési adatait és a tervezett beruházásokat ismertető sajtótájékoztatóján. A város másik ikonikus szecessziós épülete, a kultúrpalota felújítása tavaly fejeződött be. A megyei tanácselnökkel Erdei Edit Zsuzsána készített interjút.
Nagyon fontosnak tartottuk, hogy Marosvásárhelyen a régi városházát, amit Bernádi György polgármester épített meg, hogy ezt is felújítsuk, még akkor is, hogyha ez pillanatnyilag nincsen a megyei önkormányzat tulajdonában. Bérlők vagyunk benne, az állam tulajdonában van, de elindítottuk ezt a tervet, amivel egy teljes felújítást, külső-belső felújítást kezdeményeztünk. Ez egy hatalmas projekt, tehát egy akkora projekt, amit a megyei önkormányzat saját költségvetése nem bír meg, viszont mivel nagyon nagy szükség van arra, hogy elsősorban a külső felújítást, a külső elemeknek a felújítását elkezdjük, ezért elindítottuk az első fázisát ennek a projektnek, a külső burkolatoknak a felújítását, és természetesen ugyanúgy a nyílászáróknak is. Itt vannak ezek a gyönyörű ablakok, viszont amint láthatjuk, már a külső részei annyira tönkrementek, hogy ha nem akarjuk, hogy ezek az üvegek kiessenek a keretekből, akkor kötelező módon fel kell újítani. Ez a pályázat most 9,9 millió leértékű, ez meg is lett hirdetve, van nyertese is a versenynek, és elkezdjük ebben az évben 1,5 millió lejt szántunk rá, hogy ha szükség lesz és gyorsabban halad az építő, akkor természetesen még gondolunk a pótlásra is, de mindenféleképpen szeretnénk, hogy minél hamarabb a legfontosabb munkálatokat befejezzük, és utána, hogyha lesz pályázati kiírás, tehát ha lesz lehetőség, hogy akár uniós, akár kormányforrások megpályázzunk erre a felújításra, akkor fogjuk használni ezeket, ha pedig nem, akkor lépésről lépésre megyünk a következő szintekre, a tetőszerkezet felújításra, a belső terek felújítására, a belső udvar felújítására, tehát a kivitelezési tervünk gyakorlatilag megvan az egész épületre, csak ez hihetetlen nagy összeg, úgyhogy lépésről lépésre fogunk haladni előre ennek az épületnek a felújításában is.
Jövőre lesz 120 éve annak, hogy felépült ez a műemléképület. A felújítás nem fejeződik be az évfordulóra.
Nem fejeződik be valószínű, de én nagyon bízom abban, legalábbis az építővel való beszélgetésben, hogy legalább a fő homlokzatot sikerüljön felújítani jövőre, és hogyha ez sikerül, akkor már az is egy nagy eredmény.
Elhangzott a sajtótájékoztatóján, hogy a kulturális jellegű beruházások, fejlesztések közül a Mikházi Régészeti Park és Látogatóközpont felújítására már sor került, nem sokára át is adják a megújított létesítményt.
Igen, ez a Maros Megyei Múzeumhoz tartozó intézmény, és itt közösen készítettünk egy pályázatot, ahol európai uniós alapokat is nyertek, viszont ezek az alapok sosem elegendőek, így a megyei önkormányzat is hozzájárult, ez a projekt 19 millió lej értékű, amiből ebben az évben volt kifizetve a legnagyobb mennyiség, közel 15 millió lej, és az elmúlt napokban volt a szakmai átvétel, viszont csak a nyárára lesz megnyitva, tehát addig, amíg elkészülnek azok a rendszerek, amik biztosítják a biztonságot, meg a látogatást, az még beletelik egy pár hónapba, úgyhogy a nyárára látogatható lesz ez a régészeti park. Szerintem ez is egy turisztikai attrakció lesz, egy fontos dolog, amivel büszkélkedhetünk Maros megyében, ugyanakkor ne felejtsük el, hogy Mikháza ugye a ferences templomáról is híres, tehát ezáltal egyre több turistát tudunk odavonzani, és próbálunk tovább lépni, hogy további tereket biztosítsunk a látogatóknak.
Új lendületet kapott a Salgói Vár kutatása egy magyar-szlovák határon átnyúló együttműködésnek köszönhetően. A két vár egy család elnevezésű Interreg projekt a Salgó és a Somoskői várak megóvását, valamint a két várat összekötő Petőfi sétány felújítását tűzte ki célul. A régészek tavaly szeptemberben tértek vissza a helyszínre, hogy folytassák az 1980-as években megkezdett feltárásokat. Az eddigi eredményeket most kiállításon mutatták be a salgótarjáni Tornyai Béla Múzeumban, ahol konferencia, túra és egy művészfilm is segíti a látogatókat a Salgói Vár történetének megismerésében. A helyszínen járt Tarnóczy László.
Fejcsi Bálint Salgótarján polgármester egy újabb határon átnyúló sikeres program mellé állhat. Salgóvárát egy interreges pályázat segítségével kutatták, és talán majd újítják is.
Ez egy olyan átfogó projekt, ami határon átnyúló, és két vár egy család néven fut. A Salgó és a Somoskői várnak részben egy állagmegóvását, de ez kisebb részben sokkal inkább a turisztika fogadásában segítkezik. És nem véletlen, mert a két várat összekötő út a Petőfi sétány, neves költőnk egyik túraútvonala az, ami felújításra kerül. Többek között természetesen a várban is lesznek a turista fogadásra vonatkozó fejlesztések. A két vár ilyen ölelésben nagyon kevés helyen fordul elő az országban. Bárki, aki ide érkezik, egy maradandó élménnyel tud innen majd távozni.
Fotósok azt mondják, hogy Magyarország látványában legjobban dokumentált vára, és ez köszönhető annak, hogy elszánt lokálpatrióta profi fotósok itt fotós maratont szerveztek több éven keresztül, ahol különböző napszakokban és különböző történésekkel fotózták a várat. Lesz esetleg ilyesminek is folytatása?
Tervezzük, de önmagától is ez mindig szerveződik, és elfogultság nélkül nem is tudok nyilatkozni, és ami ennél azt gondolom, hogy sokkal fontosabb, hogy Petőfi Sándor sem tudott elfogultság nélkül nyilatkozni, hiszen nem sok várat örökít meg emlékirataiban, főleg nem így magasztalva azt és annak környezetét. De úgy gondolom, hogy akár belőle készítünk fotókat, akár róla készítünk fotókat, akár pedig a levegőből készítünk fotókat, az mindig teljesen egyedülálló, különleges, és nem véletlen, hogy fotósok tömegét vonzza ez a látvány. Hiszen egy magaslati ponton van, egy vulkán tetején, kimagaslódva a környező vidékből.
Nógrád a Várak vármegyéje, itt aztán a középkorból van mit kutatni. Sok Gabriella múzeum igazgató.
Ó, bőven, de hogyha azt mondjuk, hogy a várak mellett, amik szinte még nincsenek teljes mértékben feltárva, ezek mellett teljesen szűz területről beszélünk, hiszen akár Salgótarjánban, akár a teljes megyére kiterjedve nagyon-nagyon sok feladatuk van még a régészeknek, és mindenkinek van lehetősége, a jövő generáció régészeinek is, hogy mindig újabbnál újabb dolgokat fedezzenek fel.
Felvidéki kollégáikkal milyen múltra tekint vissza a múzeumi együttműködés?
Nagyon régre, hiszen 2013 előtt Széchenyben volt régészet, mint gyűjtőkör. Ők is nagyon jó kapcsolatot ápoltak. Akkor még Nógrádi Történeti Múzeumként nevezték korábban a Dornyai Béla Múzeumot, és akkor más területen voltak együttműködések természetesen a felvidékkel történeti képzőművészeti részben, de a régészet most különösen erős határon túl. Tehát nagyon jó az együttműködés, kollégáink sokszor találkoznak, és ugye vannak olyan feladatok is, amit közösen kell megoldani. Az Interreg pályázat erre kiváló. Nagyon sokszor járnak külföldi tanulmányutakra kollégáim, tehát hogy konferenciákra ott adnak elő, úgyhogy nagyon erősen szakmázunk külföldön is.
Különleges várostörténeti és egyházi emlékeket bemutató tárlat nyílt a nagyszebeni Bruckenthal Múzeumban. A kiállítás az evangélikus nagytemplom felújítása során előkerült tárgyakból, valamint a múzeum gyűjteményének darabjaiból válogat. A tárlaton Veresemese Gyöngyvér Szőcs Péterrel, a Szatmárnémeti Megyei Múzeum aligazgatójával beszélgetett.
Az ember meglepődik, amikor ismerős arcokkal teljesen más helyen találkozik, hiszen ugye a mi megszokott találkozási helyünk általában Szatmárnémeti volt, nem Nagyszeben. Hogyan vett részt ön ebben a munkában?
A szebeni nagy evangélikus templom kutatás egy évtizeden keresztül tartott, a helyreállítás és a kutatás, és olyan volumenű feladat volt, hogy a régész csapatban kolozsvári szakemberek, Zilakról is volt restaurátor, mi Szatmárnémetiből, akkor a Bukaresti Régészeti Intézet vezette, és nyilván a helyi erők is, tehát a Bruckenthal Múzeum és a helyi egyetemnek a régészei is vettek részt, tehát ez egy ilyen egész széles csapat volt, és most a megnyitón olyan minőségemben vettem részt, hogy a Szatmár Megyei Múzeum vette át egy részét annak idején a kisleleteknek, itt mi dolgoztuk fel, és restauráltattuk, fényképeztettük, és a katalógushoz előkészítettük, és ugye most nyilván a kiállítás előtt adtuk vissza, lett egységes az egész gyűjtemény, most nyílik meg majd a templomban is a kőtár és a digitális kiállítás, itt a Bruckenthal Múzeumban maga a tárgyaknak a bemutatása, és egy ilyen összedolgozásnak az eredményét láthatják a kedves érdeklődők. Ugye a kiállításban a Bruckenthal Múzeum minden olyan tárgyából válogattak, ami a nagy templom történetéhez kötődik, tehát a kegytárgyak és a miseruhák, illetve hát a képeslapok, az ábrázolások, ezek nem régészeti leletek, de a vaskorból, illetve a részkorból is, az őskorból is vannak leletek, mivel ezen a terület területen, akkor is megtelepedtek, az emberi településre alkalmas volt a hely, és akkor nyilván ezek is előkerültek, nem dobták el őket, hanem beleltároztuk, és ezek is ugye vitrínbe helyet kaptak. A leletek többnyire mind a temetkezésekhez kötődnek, temetkezési kellékek, a koporsóveretek, fogantyúk, vagy az eltemetetteknek a ruházatához kapcsolódik, de nyilván egy ilyen városi közegben egy csomó olyan lelet is van, ami bekerül gyűszű, késnyél, posztó, vég, plomba, tehát olomplomba, mindenféle üvegtárgyak, poharak, töredéke, amik akár egy rendezés során a feltöltésben kerülhettek elő, tehát egy rendkívül szerteágazó tényleg, és hát nem csak a templomra, hanem a város mindennapjaira is betekintést lehet nyerni egy ilyen kiállításon keresztül.
Az ön számára volt-e valami különleges, érdekes, ami egyrészt a régió történetéből fakad, netán éppen a régészek számára különleges tárgyak?
Az 1000 feletti kísérletek között nehéz különbségeket tenni. Tényleg vannak nagyon izgalmas dolgok. Volt egy címeres pecsétgyűrű töredék, meg monogram is van rajta, tehát valamikor a 16-17. Századból származik, majd napig is foglalkoztat, hogy ki lehetett az a személy, aki elvesztette a templomban ezt a gyűrűt, és az ilyen rejtélyek tartják életben a régészt, hogy így mondjam.
Lesz-e utóélete ennek a munkának? Van-e még olyan tárgy, vagy egyáltalán olyan tárgyegyüttes, aminek a történetét megpróbálják kideríteni, esetleg a város történetre vonatkozó egyéb következtetéseket levonni, netán régióra, egész Erdélyre?
Nyilván itt még a tudományos értékelés, a monográfikus feldolgozása az ásatásnak hátra van, ezt az ásatás vezető régész koordinálja, és mindenki elkészíti a maga fejezeteit, és ez előbb-utóbb megjelenik. Itt a Bruckenthal Múzeum többes projektben gondolkodik. Egyrészt van egy állandó kiállítás rész, ami magában a templomban, a templom padlásterében fog megnyílni, illetve itt a Bruckenthal palotában, illetve lesz egy utazó része a kiállításnak, amit erdélyi városaiban, illetve romániai városaiban, majd remélhetőleg akár Magyarország városaiban, hogyha van érdeklődő, lehet megtekinteni.
Negyedik alkalommal rendeztek kiállítást a temesvári Bolyai János Szakkollégiumban tanuló képzőművész szakos diákok munkáiból. A tárlaton, amelynek címe Parallellák, a névadó matematikai munkásságára utal, az idén 9 diák mutatja be munkáit. Az ifjú művészek úgy vélik, ez a kiállítás kiváló lehetőség az indulásra, munkáik szélesebb körben való megismertetésére. A megnyitón Lehűc László is ott volt.
Dr. Adorjáni György Pál Réka, a Temesvári Nyugati Egyetem docense, a Bolya is képzőművészet és diákok mentora. Hogyan alakult ki az idei kiállítás anyaga?
A diákok végzik a szelekciót, ők választják ki az iskolai témákból, meg a szabadidejükben, amiket dolgoznak. Így volt az idei meglepetés is a Szabó Gergely munkája, aki a fiatalkori Bolyai János mellszobrát készítette el, és az volt egy izgalmasabb kérdés az idei kiállítással, mert tegnap még vártam az üzenetet, hogy akkor elkészül vagy nem készül, és nem akartam stresszelni a fiatalembert, de jött az üzenet, hogy megnyugodhatok, vállalható a munka.
Nagyon változatos munkákat láthatunk, és változatos műfajban. Mi minden van itt?
Változatos a műfaj, mert az egyetem legtöbb szakáról vannak jelen, tehát vannak grafikusok, vannak divatról, van belső dizájn, festészet, minden. Még akár a költői fele is megmutatkozik meg. Olyan diákunk is van, aki ugye a belső építészetről van, de kerámiákat is hozott el.
Ön már negyedik éve kíséri figyelemmel a diákok munkáit, a fejlődésüket. Mit tapasztal?
Azt tapasztalom, hogy nem csak technikában fejlődnek, hanem a személyiségük is. Fejlődik, mélyül, kíváncsiak, bátrak, úgyhogy hajrá nekik.
Szabó Gergely egy meglepetéssel érkezett, a névadó a portréját készítette el.
Bolyai Jánosról készítettem egy portrét. Ez az ötlet igazából a bentlakásból jött. Nekünk volt egyetemi témánk, hogy készítsünk portrét híres emberről, és én ennek kerestem egy plánét, hogy akkor legyen ennek értelme. Másrészt pedig egy szimbólumot szerettem volna a bentlakásnak, egy fiatal arcot, ami motiválhatja a későbbiekben a bentlakókat. tudományokat.
Szobrászhallgató vagy?
Szobrászhallgató vagyok, igen, a Temesvári Nyugati Tudomány Egyetemen. Másodéves vagyok, és erre a kiállításra nagyrészt portrékat hoztam. Megpróbáltam egy kicsikét az identitással foglalkozni az utóbbi időben, és ennek a produktumát hoztam el erre a kiállításra.
Honnan érkeztél a Temesvári Egyetemre?
Székelyudvarhelyről.
Miért választottad a Temesvári Egyetemet?
Beszéltem liceumi tanáraimmal, és mint kiderült, ők is itt tanultak, és ők ajánlották nekem, és bíztattak, hogy próbáljam meg, és szerencsésen felvettek elsőre, úgyhogy meg vagyok elégedve.
És az egyetem hogy tetszik?
Nagyon jó, nagyon szeretem, főleg azért is, mivel egy nagyon összetartó az osztályközösségünk, folyamatosan segítünk egymásnak. A professzoraimmal is nagyon jól kijövök. A főprofesszorom Kocsis Rudolf, rangos művész, több munkája is van itt Temesváron is, és az ő keze alatt tanulok portrézni.
Bokor Anna Júlia, első éves mester is grafika szakon, több munkát is hoztál, miket válogattál ki erre a kiállításra?
Ceruza rajzot hoztam, inkább társadalom kritikával foglalkozó munkákat, és most az első alkalom, hogy írásokkal is készültem, és bemutatom azokat is, olvashatóak.
Milyen írásokról van szó?
Több autóreflexiót szoktam írni a szabadidőmbe, és azokat hoztam el, amik részben kapcsolódnak a munkáimhoz.
És a grafikáidat mi ihleti? Azt mondod, hogy társadalom bírálatról van szó.
Az emberi kapcsolatok, a bennem megfogalmazó kritikák, min lehet jobbítani, változtatni, mit kellene megoldani, vagy mi igényel több figyelmet. Erre fordítom a hangsúlyt a munkáimban, hogy egy kicsit elgondolkodjunk rajta, észrevegyük, beleolvassuk önmagunk hibáit, akár megoldandó problémáit.
A Bolyai János szakkollégiumból viszonylag sokan vagytok képzőművészet szakon. Milyen műhely hangulat alakul ki itt?
Jó szakmai beszélgetések. Nem gyakran dolgozunk együtt, mivel mindenki az egyetemen dolgozik, de most lehetőséget kaptunk a pincében. Egy művészi műhely alakult ki.
Csüdör Anett, első éves vagy ambient designon.
Igen.
Ez mit jelent tulajdonképpen?
Ez belső építészetet, környezettervezést és útortervezést ölel magába.
Hogyan választottad ezt?
Nekem elég hamar eldőlt, hogy hova szeretnék menni. Mindenképpen olyan irányba szerettem volna, ami kreatív, ami tervezésről szól, amivel ki tudok bontakozni, és előre architektúrára készültem. De a felkészítő tanárom feldobta az ötletet, hogy miért nem próbálom meg ezt is. És amikor elkezdtem ebben a témában dolgozni, így a felkészítőkön úgy éreztem, hogy sokkal jobban ki tudom fejezni magam, és sokkal kreatívabb, sokkal jobb rajzokat tudok úgymond készíteni. És volt egy fordulópont, amikor választanom kellett, és a szívemre hallgattam, és úgy gondolom, hogy jól döntöttem.
És miért pont Temesvárt választottad?
Egyáltalán nem készültem Temesvárra. Én vagy Kolozsvárra, vagy Budapestre szerettem volna, csak sajnos egyedül Temesvárra jutottam be. De úgy gondolom, hogy a legjobb helyen vagyok most, ahol lehetek.
Mit hoztál el erre a kiállításra?
Elhoztam egy pár rajzot, amiket a felkészítőkön készítettem. Az egyik a szülővárosomból van, Kézdivásárhelyről. Az egyik múzeumnak az épületét rajzoltam le, és emellett elhoztam pár kerámiás edényt, amiket a szabadidőmben készítek, és ezt nagy szeretettel készítem, mert egy olyan dolog, ami közel áll a szívemhez.
Hogy érzed magad a Bolyai szakkollégiumban?
Úgy érzem, hogy ki tudok teljesülni, önmagunk tudunk lenni, mindenben segítenek, egy családi környezet van nálunk, ide csak jó élmények kötnek.
Ezzel a Határok nélkül mai adása véget ért.